No, hát szeretettel köszöntök mindenkit, engem Csordás Ildikónak hívnak, és az Edukáció Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-től jöttem. Tegyem ezt egy kicsit így. Vagy... Jó. Hát az előadásom címe E-biztonságminősítés, segítség a 21. század néhány etikai kérdésében. Hát most itt előre is elnézést szeretnék kérni azért, hogy a címbe belekerült ez a szó, hogy etika. Ez nem lesz olyan falsúlyos, mint amennyire ez a szó ezt sugallja. Igazából az előadásban csupa olyan dologról lesz szó, ami szinte hétköznapi kommunikációs helyzet, kommunikációs probléma, és ezek az online létből fakadnak. Ezzel a talán sokak számára jól ismert ábrával kezdeném az előadást. Digitális kompetenciának Antonio Calvani három dimenzióját különböztette meg, a technológiai, a kognitív és az etikai dimenziót. A technológiai dimenzió ez egyfajta képességet, készséget jelent arra, hogy új technológiai környezetben valaki boldoguljon. Kognitív rész ugye ez az információ szelektálásról, értelmezésről, kritikus gondolkodásról szól, és ugye van egy ilyen etikai dimenzió is, ami pedig a felelős interakcióról szól, arról, hogy valaki felelősen tud-e kommunikálni másokkal az online térben. Különböző módszerek vannak arra, hogy ezeket a kompetencia dimenziókat mérjük, hogy valaki mennyire képes elboldogulni az online térben technológiai, kognitív vagy etikai szempontból. Én most itt az etikai részről szeretnék egy kicsit beszélni, mert azt gondolom, hogy talán egy picit bizonyos szempontból elhanyagolt terület is ez. Sokkal jobban szoktunk koncentrálni a technológiai vagy a kognitív részre, mint erre az etikai problémakörre. Nyilvánvaló, hogy ezek nem automatikus dolgok, hogy az embereknek megy, tehát hogy az embereknek megvannak ezek a kompetenciái, hanem ezek fejleszthető dolgok, és hát az iskolának ez is feladata, hiszen a digitális kompetencia fejlesztése összességében feladata az iskolának, a szülőknek is egyébként egy szinten, ugyanúgy, ahogy az olvasás vagy az írás, digitális kompetencia is ebbe a területbe tartozik, és ennek egy része ez az etikai dimenzió is, amivel most itt foglalkozni szeretnék. Az etikai dimenziónak egy definíciója látható, a képesség arra, hogy más személyekkel konstruktív és felelős módon kommunikáljunk a rendelkezésre álló technológia segítségével. Ugye itt két fontos dologra hívnám fel a figyelmet, az egyik ez a konstruktív dolog, tehát hogy úgy kommunikáljunk az interneten, hogy valamit hozzáadjunk az internetnek az egészéhez, és a másik dolog pedig ez a felelősség. Most ez az egész probléma nem lenne annyira, hogyha mi az interneten ilyen web 1-es módon lennénk jelen, tehát fogyasztók lennénk, és igazából fölfelé, kifelé nem adnánk semmit az internetnek. Aki így viselkedik, az az internet biztonság szempontjából egy picit védettebb helyzetben van, hiszen hogyha én nem kommunikálok, én csak befogadok, akkor például elég nehezen bántok meg másokat. Tehát ez végül is egy jó stratégia lehet, de nem annyira célra vezető, hiszen így az internet nem lesz jobb. Legalábbis nem ettől a felhasználótól lesz jobb. És ezért van ez a dolog, hogy amióta mind a két irányban megy a forgalom, tehát letöltés is van, meg feltöltés is van, azóta ezek a kommunikációból adódó etikai kérdések is hát intenzívebbek lettek, súlyosabbak lettek. Erre a konstruktív dologra szeretnék még kitérni. Konstruktivitás ugye azt is jelenti, egyrészt, hogy tartalmat állítunk elő. Amikor a tartalmat előállítjuk, az lenne nagyon jó, hogyha mindenki arra törekedne, hogy a tartalom, amit előállít, az értékes legyen. Tehát, hogy ez mások számára egy hasznos információ legyen, és ugyanúgy, hogyha valamit megosztok, akkor próbáljak olyan tartalmakat megosztani, hiszen a megosztás az egy duplikálás, sőt, egy sokszorozása a tartalomnak, hogy az érték legyen mások számára. Tehát, hogyha ezt így nem veszem figyelembe, akkor igazából a szemetet terjesztem az interneten. Tehát ez is a konstruktív kommunikációnak a része, hogy ne termeljünk szemetet, hanem az értékeket próbáljuk meg sokszorozni az interneten. Tehát ez a megosztás rész. A másik dolog, ugye itt ez a kis troll figura, mutatja, hogy van egy olyan viselkedési forma, amit hát nem csak a gyerekek gyakorolnak, hanem a felnőttek is nagyon intenzíven az interneten. Ami egy olyan fajta viselkedés, hogy találok valamilyen tartalmat, és annak egy teljesen jelentéktelen részletére agresszív és bántó módon reagálok. Tehát ez is egy olyan dolog, ami az internetet nem teszi egy kedvesebb helyé, ami egy információban úgy igazán nem ad hozzá, nem gyarapítja. Tehát, hogy igazából ezt is elkerülhetnénk, és akkor szebb lenne a világ. És hát az ilyen és ehhez hasonló problémák miatt jött létre az a szemlélet, amit például ez a WebVivant kezdeményezés is magába foglal, hogy az internet olyan lesz, amilyenné mi formáljuk. Tehát ugye az internet az egyes usereknek az összeadott tudásából és kommunikációs aktivitásából áll össze, és hogyha mi felhasználók felelősen használjuk az internetet, akkor ez valóban egy jobb hely lesz. És ez a WebVivant kezdeményezés, ez a European Schoolnet-nek az INSAFE projektjéből többek között kiesett weboldala, amit nyugodtan meg is lehet akár látogatni. Tanárok számára van például egy nagyon jól használható kézikönyv is itt, ami letölthető, és olyan foglalkozások, feladatok gyűjteménye, amit akár középiskolás gyerekekkel is végig lehet csinálni, ugyanúgy az interneten a kommunikáció, az együttlétnek a szabályairól, a problémáiról szól. Hát ugye az első volt ez a konstruktív kommunikáció. Másik dolog, ez a felelős kommunikáció kérdése. Mit jelent az, hogy valaki felelősen kommunikál az interneten? Az egyik ilyen dolog én szerintem a felelős kommunikációban az, hogy hiteles vagyok. Hogy azt az arcomat mutatom az interneten lehetőség szerint, aki én vagyok. Nem próbálom meg az embereket becsapni az interneten sem, olyan helyeken, ahol mások is a saját nevüket használják, ott én is a saját nevemet használom, és így tovább. Hogyha én valamilyen tudás birtokában vagyok, akkor az interneten is a legjobb tudásomat osztom meg. Tehát nem próbálok embereket megtéveszteni az interneten szándékosan. A digitális lábnyomomra figyelek, hogy mit hagyok magam után az interneten, illetve próbálom védeni magamat mindenféle lehetséges káros hatás ellen. Nyilván ennek vannak technológiai eszközök is, amik ezt segítik, de az én viselkedésem is nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan tudok biztonságos helyzetben maradni az interneten, nagyon intenzív kommunikáció közben is. És a tisztelet, ez pedig egy megfordítása ennek a dolognak, hogy én magam nem próbálok másokat megbántani az interneten. Nem, még olyan embereket sem próbálok megbántani, akikről nem is gondolom, hogy majd el fogják olvasni azt a posztot. Tehát egy picit az interneten az ember másképp kommunikál, mint amikor egy kis csoportban beszélgetést folytatunk. Mert még ha azt is gondoljuk, hogy azt a posztot nem fogja olvasni más, csak 3 vagy 4 ember, és nyugodtan lehetek őszinte, és ezáltal megbánthatok nagyon sok embert. Lehet, hogy ezt a posztot mégis mások is fogják olvasni, és valóban meg fog ez történni, hogy ők ezáltal sértve fogják érezni magukat. Na most, hát ezeknek a témáknak a többsége olyan, hogy az e-biztonságnak a fajsúlyos témái igazából oda rendelhetőek a hitelesség, a digitális lábnyom, a védelem vagy a tisztelet alá. Ugye ezek már, amik itt felpattognak, ezek klasszikus internetbiztonságos, e-biztonságos témák. Személyazonosság lopás, az, hogy felhasználom azt, hogy valakinek a fiókja nyitva maradt, megpróbálok ott érvényesülni. A hoax, hogy indítok egy olyan oldalt, ami információkat sugall, és nagyon hitelesnek tűnik, és mindenki elhiszi, és továbbosztja, és aztán kiderül, hogy ez valójában egy kacsa volt, hát az embereknek egy része megtudja, hogy ez egy kacsa volt, de az embereknek egy része azt már nem tudja meg, továbbra is azt hiszi, hogy ez az információ igaz volt. Ugyanígy az adathalászat, és hát ugye a gyerekeket fokozottan érintő dolgok, a pedofilia és a nem megfelelő tartalommal való szembesülés, ezek mind-mind ide tartoznak a kommunikáció és a felelős kommunikáció kérdésében. És hát az online zaklatás, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez sem a gyerekeket érinti egyedül, az iskolában is megjelenik az online zaklatás, az iskolai közösségekben, igazából felnőtteket is érint, felnőttek is áldozatai lesznek az online zaklatásnak. No, de hát, ugye mi elsősorban az edukációnál tanárokkal foglalkozunk, és iskolákkal foglalkozunk, tehát a mi megoldásunk, amit mi kínálunk, az elsősorban iskoláknak szól. És ez pedig egy ilyen kis csomag, ami segítséget nyújt abban, hogy az iskolák megfelelő módon tudják kezelni ezeket az elbiztonsággal kapcsolatos problémákat, kérdéseket. Ugye az iskola az fél lábbal már a felhőben van, elég nagy adatforgalom van ott is, kommunikálunk, az iskola önmagában is egy közösség, a közösségi élet az zajlik a virtuális térben is, meg az offline térben is, tehát itt nagyon sok internetbiztonsággal kapcsolatos kérdés, probléma felmerül. Mit tehet egy iskola? Hát az iskola ugyanúgy, mint más biztonsági kérdések esetében összeállíthat egy ilyen kis csomagot, egy ilyen kis akciótervet, ami különböző elemekből állhat. Lehet ebben ilyen technológiai elem, tehát, hogy úgy alakítjuk ki a hálózatot, úgy osztjuk ki a jogosultságokat, és így tovább, hogy nagyon sok biztonsági kockázatot kiszűrjünk. Lehet szabályokat felállítani, ugye azokra a dolgokra, amik már nem ilyen egyszerűen, ilyen technológiai módon kiszűrhető problémák. Ezeket a szabályokat ugye be kell tartatni, ahhoz oktatást kell tartani, a gyerekeknek esetleg tanórákat kell tartani, szentelni, időt szentelni ezekre a problémákra, ezekre a kérdésekre, ezekre a szabályokra. És hát ugye egy folyamatos odafigyelést igényel ez, a tantestület vagy tágabb értelembe véve az egész iskolai közösség részéről. Figyeljük, hogy ki mit csinál, hogyha úgy érezzük, hogy valaki sérült, vagy valaki, tehát hogyha egy incidens történt, akkor ezt felismerjük. És hát ugye ott van a példa is, hogy lehetőség szerint a tanárok tudatosabban viselkedjenek az interneten, mint ahogy a gyerekek. No, és hát ezekből a lehetséges ilyen beavatkozási módszerekből egy ilyen kokrélt össze lehet állítani, tehát lehet olyan probléma, amit inkább technológiával oldunk meg, lehet olyan, amit inkább azzal, hogy egy szabályrendszert felállítunk, és ezt leírjuk a házirendbe, és így tovább. Na most, hogy nézzen ki ez a koktél, azt az intézménynek kell eldönteni. Hát, mi az, amit egyszerűen lehetetlenné teszünk, vagy mi az, ami tulajdonképpen technikailag lehetséges, de mindenki tudja, hogy ezt nem szabad. Tehát, hogy ezeket az arányokat jól beállítsa egy intézmény, ahhoz hát egy kis gondolkodás kell, és közös akarat is, hogy utána ezt meg is tudják valósítani. Milyen problémák lehetnek az iskolában? Összeírtuk egy pár ilyen incidenst. Fel is olvasom ezt, nem tudom, hogy ezt így mindenki látja a hátul, úgyhogy inkább felolvasom. Délutáni Móka Miki. Az iskola számítógép termében lévő számítógépeket délután bárki szabadon használhatja, természetesen a házi rend betartása mellett. Például nem szabad a teremben hangoskodni, inni és enni. Az egyik tanuló elfelejtett kijelentkezni a levelező rendszeréből, ezt kihasználva egy másik tanuló, aki utána használta ugyanazt a számítógépet, csúnya szavakat tartalmazó leveleket küldött ki a nevében. Tehát ugye ez a személyiséglopásnak egy klasszikus helyzete. Három dolog is sérül, ugye ez a hitelesség kérdése. Valaki olyan embernek adta ki magát, aki nem ő. Ez a védelem, hogy valaki beengedte magát, tehát beengedett egy másik embert az ő saját fiókjába, nem figyelt oda. És a tisztelet, hogy ugye ez a tanuló, aki bejutott ebbe a fiókba, nem az volt a reakciója, hogy azonnal kislépett onnan, hanem bántó módon viselkedett, megbántotta a másikat. Egy ilyen helyzet abszolút lehetséges, és hát még az is lehet, hogy mindennapos egy iskolában. Hogyan lehet, hogyha egy ilyen megtörténik, hogy lehet ebből tanulni? Ugye számos dolog lehetséges. Ugye számos olyan technikai megoldás létezik, ami nem teszi azt lehetővé, hogy egy tanuló feláll egy számítógéptől, a másik tanuló odaül, és ott találja a fiókot. Ugye ebből nagyon sokat fel tudunk sorolni, tehát hogy legyenek külön felhasználói fiókok, törlődjenek az adatok, és így tovább számos megoldás létezik erre. De ugyanúgy szabályok, oktatás, odafigyelés, minden együtt meggátolhatja azt, hogy ilyen dolgok történjenek. És a tanulók pedig tudatában legyenek annak, hogy ilyen egyébként megtörténhet, de remélhetőleg nem fog, mert mindenre figyeltem. Egy tanár arra lesz figyelmes, hogy a Facebook üzenőfalán megjelenhet egy a kollégája által írt poszt, amelyben egy osztály nagy dolgozatjegyeit ismerteti. A tanárok is tudnak elkövetni hát nem szép dolgokat az interneten. Tehát a tanárok is a legnagyobb jó indulattal is kiszivárogtathatnak a tanulókról olyan adatokat, ami nem tartozik mindenkire, és ez bántó lehet nyilván a gyerekek számára is, különösen azok számára, akik rosszabb jegyeket kaptak. Itt az odafigyelésnek ugyanúgy lehet szerepe, egyik kolléga a másiknak is szólhat, hogy ezt nem kellene csinálni. Jó, egy picit belepörgetek ebbe a dologba. Az e-biztonság minősítés, ez a szolgáltatás, amit nyújtunk, ez egy minősítési rendszer iskolák számára, egy ilyen több lépcsőből álló önértékelésen alapuló minősítés. Az iskolák kitöltenek egy önértékelő lapot, az alapján kapnak egy akciótervet, ami tartalmazza azt, hogy miben lehetne még fejlődni az internetbiztonság területén. Tehát segítséget kapnak ahhoz, hogy ezt a koktélt megfelelő módon össze tudják állítani. És ezek alapján vagy automatikusan már kapnak egy ilyen plecsnit, egy ilyen plakettet, ami a minősítés, azzal büszkélkedhetnek, tehát azt kirakhatják az iskolának a weboldalára, kommunikálhatják a szülők felé, hogy az iskola ebből a szempontból elkötelezett, hogy szeretne az internetbiztonságért tenni, és ezeket a minősítéseket évről évre újra be kell nyújtani, illetve meg lehet próbálni magasabb minősítést szerezni. Összesen 3 fokozatú a minősítés, bronz, ezüst, arany, és akkor az iskola évről évre az akciótervből megvalósíthat újabb és újabb elemeket, és ezáltal magasabb és magasabb fokozatokat érhet el az e-biztonság területén. Az oldalon rendelkezésre állnak jó gyakorlatok, illetve olyan tartalmak, ilyen úgynevezett e-biztonság adatlapok, amik ilyen minta szabályzatok például, vagy feladatlapok, vagy ilyen házirend elemek, amiket bárki letölthet, testre szabhat, és ilyen módon azonnal tudja használni az intézménynek az életében. Hogyha egy iskola már ilyen saját dokumentumokat, elkészített óravázlatokat és így tovább, akkor ugye ezeket felhasználhatja ahhoz, hogy egy magasabb szintű minősítést szerezzen. Ezeket a bizonyítékokat kell feltölteni, és az alapján ítéljük meg az iskolának tulajdonképpen mi, a kollégáimmal a magasabb szintű minősítést. Számos helyen elérhető ez a... Tehát számos helyen lehet hallani még erről a programról. Hát a programnak a honlapja ez az eSafetyLabel.eu, ami ugye egy központi nemzetközi oldal, de magyar nyelven lehet váltani, és az összes tartalom magyar nyelven elérhető. Kérdés esetén lehet nekünk e-mailt írni az elbiztonság.minősítés@edukáció.hu-ra. Van egy Facebook oldalunk és van egy hírlevelünk is, amire fel lehet iratkozni. Itt ezeken a csatornákon az internetbiztonsággal kapcsolatban ugye általában is közteadunk mindenféle híreket, illetve magáról a minősítésről is, a minősítéssel kapcsolatos újabb hírekről is beszámolunk. Csak még egyszer nagyon gyorsan végigtekerem, hogy miről volt itt szó, aztán szünet lesz, azt hiszem. Az etikai dimenzió képesség arra, hogy más személyekkel konstruktív és felelős módon kommunikáljunk a rendelkezésre álló technológia segítségével. Ugye a konstruktív az azt jelenti, hogy az internetet úgy próbáljuk használni, hogy arra gondolunk közben, hogy olyan lesz az internet, amilyenre mi csináljuk. A felelős dolog azt jelenti, hogy hitelesen kommunikálunk, a digitális lábnyomunkra figyelünk, a védelmet megtervezzük, és hogy tisztelünk másokat közben. Az iskola egy ilyen koktélt összeállíthat, amiben technológia, oktatás, szabályok, odafigyelés és példák is lehetnek. És ugye van egy ilyen minősítési rendszer, ami segít abban, hogy hol vannak a hiányosságok, és hogy lehet ügyesen összeállítani a koktélt. Köszönöm szépen a türelmet és a figyelmet.
Köszönjük szépen. Van-e kérdés az előadóhoz? Tessék.
Köszönöm szépen, Márton Iván, Ennyi a Fintézet. Nagyon örülök ennek az előadásnak, és nagyon örülök, hogy azzal foglalkoznak, hogy felhasználók oktatásával, diákok, tanárok oktatásával érjék el a biztonságot. A dolgot picit árnyalja az a törvény, ami most már egy éve él, hogy az iskoláknak kötelező technikai védelmet adniuk pontosan erre a célra, ugye, tehát valamiféle védelmet biztosítani a diákok számára. Megkérdeztem, mi a véleménye erről a dologról, mi az a aspektus, amiben ez a technológia segíthet?
Ugye, én azt gondolom, hogy ez az a technológia, ami a tartalomszűrést segíti elő. Itt egy kisebb piaci réstátunk, vagyis egy kisebb ellentmondás van, mert hogy ezek a technológiák, amik igazán professzionális módon meg tudják oldani ezt a dolgot, ezek nagyon drágák, és az iskoláknak pedig általában nincsen forrásuk arra, hogy valóban ezeket be tudják üzemelni. Tehát maga a célkitűzés az szerintem nagyon hasznos, a gyakorlati megvalósítása az pedig egy elég komoly fejtörést okoz ma az iskoláknak.
Még egy kérdés? Nincs, köszönjük szépen.
Vannak ilyen szólólapok, ha valaki szeretne, akkor lehet vinni belőle.
Köszönjük szépen.